Csak a megnyugtatására közlöm, Miss Kilby, hogy nem akarok visszaélni a helyzetével, és nem akarom félrevezetni. A saját szememmel láttam, hogy 17-én éjjel körülbelül 1:20 Caxwell belépett Callender szobájába. Nos, tud erről? S ha igen, az időpont megfelel a valóságnak? Igen, pontosan. Ön akkor hol volt? Kint a kocsiban. Harry nem talált parkolóhelyet a szálloda előtt, én tehát a háztömböt kerülgettem a kocsival, míg ő fölment, hogy Callenderrel beszéljen. Ha nagyon körülnézünk, valószínűleg lett volna hol megállnunk, de akkor gyalogolhattunk volna, és Callender, amilyen gyorsan csak lehet, meg akarta kapni a legyezőt. Azt mondta, még 2 előtt szüksége van rá, és hozzuk, amilyen hamar csak tudjuk. Ön telefonon beszélt Callenderrel? Igen. Amint tőlem a legyezőt megkapta? Igen. Legyünk őszinték, Miss Kilby, mondta Mason. Ön megpróbálja védelmezni az érdekeit, de szerintem túlzottan óvatos. Tegyük fel, hogy azt mondom, be tudom bizonyítani, hogy mikor ön szeptember 17-én 2:23 fölkereste John Callendert, Callender már halott volt. S mikor ön az ajtón benyitott, holtan találta a padlón. Ez elég volt ahhoz, hogy megváltoztassa a vallomását és elismerje, hogy ön járt ebben az időben a szállodában. Irene Kilby tágra nyílt, elkeseredett szemmel bámult Masonre. Arcáról lerít a döbbent meglepetés. Donau bíró előrehajolt és úgy kérdezte. Micsoda? Tanácsjegyző úr, lesz szíves felolvasni a kérdést? Szeretném még egyszer hallani. A tanácsjegyző szintelen hangon visszaolvasta. A bíró összevonta a szemöldökét, ránézett a tanúra, majd Perry Masonre, és megkérdezte a lányt. Értette a kérdést, Miss Kilby? Igen, mondta a lány tétován. Tud rá válaszolni? Én. Igen. Ez a válasza? Kérdezte Mason. Igen. Helyes, mondta Mason. Akkor hát lássuk, mi az igazság. Ön 2:00 nem járt a szállodában John Callendernél, ugye? Nem. De valahogy megtudta a rendőrségen, vagy valami rendőrséghez közel álló forrásból, hogy találtak egy szobalányt, aki látta Lois Fentont 2:00 kijönni Callender szobájából, és biztosra vette, hogy előbb vagy utóbb kerül majd tanú, aki tudja, hogy ön is ott járt az éjszaka. Ezért elhatározta, hogy szerepet cserél Lois Fentonnal, és azt állítja, hogy ön volt az, aki hajnali 2:00 kijött Callender szobájából. Így van? Igen. Ha a bíróság megengedi, mondta Mason, egyszerűen csak a tények tisztázása érdekében és a Miss Kilby iránti méltányosság kedvéért szeretném fölhívni a bíróságnak és a vád képviselőjének figyelmét, hogy Frank Faulkner tanúvallomása szerint Arthur Sheldon rögtön azután, hogy ő, Faulkner, a takarítószeres szekrényben elhelyezkedett, kilépett a szobájából az 510-esből, és bement a szemben lévő 511-esbe. Ez körülbelül 2:21 történt. Miss Kilby 2:23 ment be Callender szobájába, és ha a bíróság figyelembe veszi, hogy előtte még találkozott a házi detektívvel, s az kényszerítette őt, hogy telefonon beszéljen Callender szobájával, a helyzet mindjárt világossá válik. Arthur Sheldon Callender szobájában tartózkodott, mikor ott megszólalt a telefon. Sheldon nem úgy jött ki a szobából, mint aki ott látogatóban járt. Távozása inkább menekülés volt. Emlékezzenek! Faulkner szerint kiugrott a folyósóra, becsapta maga mögött az ajtót, átszaladt a túlsó oldalra, fölrántotta szobája ajtaját, eltűnt. Nyilvánvaló tehát, hogy odaállt valami baj lehetett. Callender ekkor már minden valószínűség szerint halott volt. Az mindenképpen biztos, hogy Sheldon ott volt Callender szobájában, mikor a házi detektív fölcsengetett a halból. Jogosnak érzem azt a föltevést, hogy Sheldon, ő tudja miért, fölvette a kagylót. A házi detektív az ő hangját hallotta, és Miss Kilby vele közölte, hogy ott van a halban, és mindjárt jön. Miss Kilby mindez ideig úgy tudta, hogy John Callender 2:20, mikor szobájában megszólalt a telefon, a rendőrség megállapítása szerint még élt, Érthető tehát, ha nem merte bevallani, hogy ő járt nála 2 óra 23 perckor. Azt hiszem, ez pontosan fedi a helyzetet. Ön tehát azt állítja, hogy Arthur Sheldon ölte meg Callendert? Kérdezte az ügyész. Én nem állítok semmit, mondta türelmetlenül Mason. Mindössze annyit akarok elérni, hogy elejtsék a védelem ellen emelt vádat. Ami a gyilkosság kérdését illeti, azt önnek kell megoldania. Köszönöm, befejeztem a tanúki hallgatását. Önnek nincs kérdése? Kérdezte Burgert a bíró. Nincs, elnök úr, jelentette ki a kissé kábult ügyész. Köszönöm, mondta Donau bíró. Szeretnék még egyet mást kérdezni a tanútól, de azt hiszem, sem a vád, sem a védelem képviselője nem tartaná helyén valónak, ha az esküdtek színe előtt most bármit is kérdeznék. Az minden esetre megállapítást nyert, hogy a tanú hamis vallomást tett, ezért elrendelem, hogy a sheriff tartsa őrizetben, míg ezért az eljárás megindul ellene. Mason felállt, s nekifogott, hogy berakja az iratokat az aktatáskájába. Közben bátorító mosolyt vetett védencére. Azt hiszem, ezzel én végeztem is, elnök úr, mondta nyugodtan és magabiztosan. A kerületi ügyész, ha úgy tetszik, most mindjárt elvetheti a vádat, vagy fel is függeszthetjük a tárgyalást délután 2-ig. Donau bíró egy gyors pillantást vetett Hamilton Burger arcára, aztán határozott hangon bejelentette. A tárgyalást délután 2-ig felfüggesztem. Mason irodájában Paul Drake ünnepélyesen kijelentette. Komolyan, Perry, még most se fér az egész a fejembe. Tudod, Paul, mondta Mason, az a baj az ügyvédekkel, hogy nagyon is cinikusak, nagyon is szkeptikusak. Lois Fenton például kezdettől fogva igazat mondott. Én egyszerűen azért nem hittem neki, mert amit mondott, ha nem is volt lehetetlen, de valószínűtlenül hangzott. Pedig valójában ez volt a világon a leglogikusabb. Azt mondta, ami történt, és abban a pillanatban, hogy elfogadtam az igazát, már tudtam is, hogy kiölte meg Callendert. Más nem is tehette volna. Ki vele? Mondta Drake. A folyosón majdnem belefutottam Harry Cuxwellbe, mondta Mason. Azt tehát tudtam, hogy ő 1:20-kor járt Callendernél. Lois Fenton azt mondta, hogy 2-kor jött el tőle. Egy szobalány látta is őt meg Callendert az ajtóban. Mikor Arthur Sheldon kijött Callender szobájából, úgy viselkedett, mint aki menekül valahonnét. Ő akasztotta ki a ne zavarjanak táblát Callender kilincsére, mikor a szállóból kiköltözött. Ebből következik, hogy tudott Callender haláláról, és szerette volna, ha a bűncselekményt lehetőleg minél később fedezik fel. Ez érthető. Ő lakott a szemben levő szobában, s ilyen körülmények közt idő kellett neki, hogy tisztába rakja a maga szennyesét. Szerinted tehát Sheldon követte el a gyilkosságot? Szerintem Sheldonnak tudnia kellett, hogy Callender halott, mikor a táblát az ajtajára kiakasztotta. Nyilvánvaló, hogy már akkor is tudnia kellett, mikor Callender szobájából kijött, mert a tanúvallomások bizonyítják, hogy Sheldon ezután már senkivel sem érintkezett. Se az ő szobáját nem hívták, sem ő nem telefonált. Drake lassan rábólintott. Az is nyilvánvaló, hogy csak Sheldon vehette föl a kagylót, mikor a házi detektív fölhívta Callender szobáját. Sheldon bizonyára azt hitte, hogy Lois Fenton telefonál, hiszen tudta, hogy Callender találkozni akar a feleségével, ezért határozott úgy, hogy fölveszi a kagylót, és figyelmezteti Loist, hogy ne jöjjön. De mikor a telefonban idegen női hangot hallott, hirtelen Callendernek adta ki magát. Ne felejtsd el, édes keveset kellett szólnia, talán csak annyit, hogy halló. A nő beszélt, azt mondta, hogy lent van a halban. A házi detektív akarta, hogy telefonáljon, és mindjárt fölmegy. Sheldon letette a kagylót, visszarohant a szobájába, és várta, hogy kitör a vihar. Valószínűleg halálosan meg volt rémülve. Mondd tovább, biztatta Drake. Ez az egész, mondta Mason. Mikor a vihar elmaradt, Sheldon ráébredt, hogy egérutat nyert.